Végül az időjárásról. Folytatódik a borult, párás, ködös idő, szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-3, napközben 6-7 fok körül alakul. Az északi középhegység térségében viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró, előbukkanhat a nap. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
7 óra.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise, Krisztus húsvétja, a végső válasz halálunk kérdésére. A Szent Atya az Európai Parlament, Európai Konzervatívok és Reformisták nevű csoportjához. Biztosítani kell, hogy az egyház hangját továbbra is meghallják Európában. Hírek röviden a Vatikánból és a nagyvilágból. Leó pápa katekézise, Krisztus húsvétja, végső válasz halálunk kérdésére. A Szent Atya szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kiallgatáson folytatta a Krisztus feltámadása és a kortárs világ kihívásai jubileumi katekézis sorozatát. Napfényes hideg időben mintegy 15 ezer zarándok hallgatta Leó pápa tanítását, aki a katekézis után az eléje lépő püspökök közül szeretettel üdvözölte Hortobágyi Ciril pannonhalmi bencés főapátot.
Benvenuti tutti!
A katekézis evangéliumaként Jézus temetése történetét olvasták fel világnyelveken, ahogy levették testét a keresztről, lepedőbe burkolták, és Arimatiai József frissen metszett szikras írjába helyezték. Leó pápa ehhez a szöveghez fűzte gondolatait. A halál misztériuma mindig is mély kérdéseket vetett fel az emberekben. A halál ugyanis egyszerre tűnik a legtermészetesebb, ugyanakkor a legtermészetellenesebb eseménynek is. A halál természetes, mert a Földön minden ember meghal. Természetellenes, mert az élet és az örökké valóság utáni vágy, amelyet önmagunk és szeretteink iránt érzünk, a halál mint egy ítéletként tekinti, amely szemben áll az értelemmel. Sok ókori nép alakított ki a halottak kultuszához kapcsolódó rítusokat és szokásokat, hogy elkísérje őket, és emlékezzen azokra, akik a legfőbb misztérium felé haladnak. Ma azonban más tendencia figyelhető meg, hangsúlyozta a pápa. A halál egyfajta tabuként jelenik meg, amit távol kell tartani, amiről csak halkan szabad beszélni, nehogy megzavarja érzékenységünket és nyugalmunkat. Emiatt gyakran kerüljük a temetők látogatását, ahol azok nyugszanak, akik megelőztek minket, és most a feltámadást várják. Mi is akkor a halál? Tette fel a kérdést Leó pápa. Tényleg életünk szava? Csak az emberek teszik fel ezt a kérdést, mert csak ők tudják, hogy meg kell halniuk. Ám ennek tudata nem menti meg őket a haláltól, sőt, bizonyos értelemben megnehezíti az életüket minden más élőlényhez képest. Az állatok kétségtelenül szenvednek is, tudják, hogy a halál közel van, de nem tudják, hogy a halál a sorsuk része. Nem kérdőjelezik meg az élet értelmét, célját vagy kimenetelét. Ennek tudatában nekünk figyelembe kell vennünk, hogy ellentmondásos, boldogtalan lények vagyunk, nem csak azért, mert meghalunk, hanem azért is, mert biztosak vagyunk benne, hogy ez az esemény be fog következni annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogyan és mikor. Jól lehet, tudatában vagyunk ennek, mégis tehetetlenek vagyunk vele szemben. Valószínűleg innen erednek a halál kérdése elől való gyakori elfolytások és egzisztenciális menekülések, állapította meg a Szentatya. Ligói Szent Alfonz Mária a Felkészülés a halálra című híres művében a halál pedagógiai értékéről emlékedik, kiemelve annak nagy erejét, mert az életre tanít. A halál mi voltának ismerete, és különösen a róla való emlékedés megtanít minket arra, hogy mit tegyünk igazán az életünkkel. Először az imádság, hogy megértsük, mi hasznos a mennyek országa számára, és aztán a következő feladat a felesleges dolgok elengedése, amelyek a múlandó dolgokhoz kötnek minket, majd a hiteles élet titka annak tudatában, hogy földi útunk felkészít minket az örökké valóságra. Mégis számos jelenlegi antropológiai nézet ígéri az immanens halhatatlanságot, azt feltételezve, hogy a földi életet meghosszabbíthatja a technológia. Ez egy transhumanista forgatókönyv, amely korunk egyik nagy kihívásaként jelenik meg. Vajon valóban legyőzhető a halál a tudomány segítségével? De vajon ugyanaz a tudomány garantálhatja-e, hogy a halál nélküli élet egyben boldog élet is legyen? Krisztus feltámadásának eseménye feltárja előttünk, hogy a halál nem ellentétes az élettel, hanem annak szerves része, átmenet az örök életbe. Jézus húsvétja ebben a szenvedéssel és megpróbáltatásokkal teli időben ízelítőt ad a halál utáni események teljességéről. Lukács evangélista véletőleg megírzi ennek a sötétségben rejlő fénynek előízét, amikor annak a délutánnak a végén, amely a Golgotát sötétségbe borította, ezt írja. A készület napja volt, és a szombat már kezdett virradni. Ez a fény, a húsvét reggel előíze, már ragyog az ég sötétjében, amely még zártnak és csendesnek tűnik. A szombat fényei első és egyetlen alkalommal hirdetik a szombat utáni nap hajnalát, a feltámadás új fényét. Csak ezt az esemény képes teljesen megvilágítani a halál misztériumát. Ebben a fényben és csak is benne válik valóra az, amire szívünk vágyik és remél, hogy a halál nem a vég, hanem az átmenet, a teljes világosságba, a boldog örökké valóságba, szögezte le Leó pápa. A feltámadott megerőzött minket a halál nagy próbájában, és az isteni szeretet erejének köszönhetően győztesen került ki. Így készítette elő számunkra az örök nyugalom helyét, az otthont, ahová várnak minket. Megadta tehát nekünk az élet teljességét, amelyben nincs többé sem árny, sem ellentmondás. Az Úrnak köszönhetően, aki szeretetből meghalt és feltámadt, mi Szent Ferenccel együtt nővérünknek nevezhetjük a halált.
Con San Francesco possiamo chiamare la morte sorella.
A feltámadás biztos reményével való várakozás megóv minket az örökre elenyészés félelmétől, és felkészít az örök élet örömére, zárta katekézisét Leó pápa. Az egyes nyelvű csoportok köszöntése után a pápa felhívásra fordult az érintett felekhez. Mélységesen elszomorít a Tájföld és Kambodzsa közötti határon kiúruló konfliktus híre. Polgári áldozatok is voltak, és ezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat. Imádságommal jelzem közességemet e drága emberek iránt, és arra kérem a feleket, hogy azonnal szüntessék be a háborúskodást, és folytassák a párbeszédet. A lengyel zarándokok felé fordulva, különösen is annak a konferenciának a szervezőit és résztvevőit üdvözölte, akik a lengyel püspökök által 60 évvel ezelőtt a német püspököknek küldött megbékélési üzenetről tanácskoztak, amely megváltoztatta Európa történelmét. Legyenek ennek a dokumentumnak a szavai, megbocsátunk és bocsánatot kérünk, tanúságtétel a ma konfliktusban álló népek számára arról, hogy a megbékélés és a megbocsátás lehetséges, ha béke iránti kölcsönös vágyból és az emberiség javára való közös elkötelezettségből fakadnak. Olasz nyelvű köszöntésében a Szentatya üdvözölte a kamilliánus karizmatikus családot, a Viterbói helikopterezre parancsnoki résztegét, a Maddaloni gyermekfalu alapítvány, a Pescarai D'Annunzio gimnázium és a Leccei Fermi intézet tagjait. Végül köszöntötte a fiatalokat, a betegeket és az ifjú házasokat. Ma a Loreto-i boldogságos Szűz Mária emléknapját ünnepeljük. Kedves fiatalok, Mária iskolájában tanuljatok meg szeretni és remélni. Kedves betegek, a boldogságos szűzanya legyen társatok és vigasztalásotok a szenvedésben, és ti, kedves ifjú házasok, bízzátok házas életetek útját Jézus anyjára, majd a Szent Atya, Leó pápa áldást adott a jelenlévükre.
A tutti la mia benedizione.
14. Leó pápa. Biztosítani kell, hogy az egyház hangját továbbra is meghallják Európában. A Szent Atya szerdán reggel az általános audiencia előtt az apostoli palotában fogadta az Európai Parlament Európai Konzervatívok és Reformisták nevű csoportját, amelynek tagjai egy konferencián vesznek részt Rómában. Mozdítsák elő a közjót, kövessék Mórus Szent Tamás példáját, és óvják meg a földrész vallásos örökségét. Ne feledkezzünk meg Európa zsidó keresztény gyökereiről, és az építészet, művészet, kultúra és tudomány fejlődéséről, amelyhez a kereszténység hozzájárult. Leó pápa örömmel köszöntötte a jobboldali európai politikai pártok képviselőinek csoportját, és köszönetet mondott nekik, amiért munkájukkal nem csak azokat szolgálják, akiket képviselnek az Európai Parlamenten belül, hanem közösségeik valamennyi tagját. Aki magas pozíciót tölt be a társadalomban, annak felelőssége a közjó előmozdítása, jelentette ki a Szent Atya, majd arra buzdította a politikusokat, hogy sose veszítsék szem elől a peremre szorult, elfeledett embereket, akiket Jézus Krisztus a legkisebbeknek hívott. Demokratikusan megválasztott képviselőként széles spektrumon elhelyezkedő változatos véleményeket tükröznek. A parlament egyik alapvető célkitűzése éppen az, hogy lehetőséget adjon ezeknek a véleményeknek a kifejezésére és megvitatására. Minden civilizált társadalom ismérve az, hogy ezeket az eltéréseket udvariasan és tisztelettel vitassák meg, használva az egyetnemértés képességét, figyelmesen meghallgatva egymást, párbeszédre lépve azokkal is, akiket ellenfeleinknek tartunk. Ezzel teszünk tanúságot arról, hogy tiszteletben tartjuk az emberi méltóságot, amelyet Isten minden férfinak és nőnek adott. Leó pápa ezért azt kérte az európai politikusoktól, hogy tekintsenek Mórus Szent Tamásra, a politikusok védőszentjére, akinek bölcsessége, bátorsága és a lelkiismeret védelme minden időben ihletet adhat azoknak, akik a társadalom javát kívánják előmozdítani. Ezzel kapcsolatban a Szent Atya megismételte közvetlen elődei felhívását, mely szerint az európai identitást csak úgy érthetjük meg és mozdíthatjuk elő, ha figyelembe vesszük zsidó-keresztény gyökereit. Ahhoz, hogy megóvjuk a földrész vallásos örökségét, nem csupán a keresztény közösségek jogait kell megóvnunk. Nem is csak arról van szó, hogy megőrizzünk bizonyos társadalmi szokásokat vagy hagyományokat, melyek térben és időben is változnak. Főként egy tény elismeréséről van szó. Ezen kívül mindenki részesül abból a hozzájárulásból, amelyet a keresztény közösségek tagjai adtak és adnak ma is az európai társadalom javára. elég felidézni a nyugati civilizáció fontos fejlesztéseit, különösen az impozáns székesegyházak kulturális kincseit, a művészetet és a kifinomult zenét, a tudományos eredményeket, nem szólva az egyetemek növekedéséről és elterjedéséről. Ez a haladás szorosan kötődik a kereszténységhez és az európai történelemhez, amit értékelni és ünnepelni kell. 14. Leó pápa kiemelte azokat a gazdag etikai alapelveket és gondolatmodelleket, amelyek a keresztény Európa intellektuális örökségét alkotják. Ezek alapvetően fontosak az Istentől kapott jogok és valamennyi emberi személy méltóságának megóvásához, a fogantatástól a természetes halálig.
From conception to natural death.
Lényegbevágóak ahhoz is, hogy szembenézzünk a kihívásokkal, amelyeket a szegénység, a társadalmi kirekesztés, a gazdasági nélkülözés okoz, mint ahogy a klímaválság, az erőszak és a most dúló háborúk állítanak elénk. Biztosítani kell, hogy az egyház hangját továbbra is meghallják, nem utolsó sorban társadalmi tanításán keresztül, figyelmeztetett a pápa, majd hozzátette. Ez nem egy elmúlt korszak visszahozatalát jelenti, hanem azt, hogy garantálják az alapvető erőforrásokat ahhoz, hogy a jövőbeli együttműködés és integráció ne vesszen el. A Szent Atya emlékeztetett 16. Benedek pápa tanítására, aki 2010-ben Londonban a polgári hatóságoknak mondott beszédében rámutatott. Szükség van a szekuláris, racionális világ és a vallásos hit világának párbeszédére. Ez a közbeszéd, melyben a politikusoknak nagyon fontos szerep jut, lényeges ahhoz, hogy tiszteletben tartsák mindenkinek a saját kompetenciáját, és megadják azt, amire a másiknak szüksége van. Vagyis ez egy kölcsönösen megtisztító szerep, azért, hogy senki ne legyen torzítás áldozata.
Namely a mutually purifying role for ensuring that neither falls prey to distortion.
Leó pápa azért imádkozik, hogy az európai konzervatívok és reformisták csoportja pozitívan járuljon hozzá ehhez a fontos párbeszédhez, ne csupán az európai emberek, hanem az egész emberi család javára. Az Európai Parlamenten belül 2009-ben alakult meg az Európai Konzervatívok és Reformisták, vagy Reformerek csoportja, csatlakozott hozzá többek között a Brit Konzervatív Párt, a Lengyel Jog és Igazságosság és annak idején a Magyar Demokrata Fórum is. Jelenleg a következő országok jobboldali és jobb közép pártjai alkotják. Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Olaszország, Románia és Svédország.
Hírek röviden a Vatikánból és a nagyvilágból. A Szentszék sajtótermében kedden mutatták be az Annuario Pontificio, a pápai évkönyv digitális platformját, amely egy applikáción keresztül letölthető. A platform azonnal hozzáférés biztosít a római kúria, a szentszéki dikasztériumok, az egyházmegyék, a szerzetes rendek és a nunciatúrák hivatalos adataihoz és elérhetőségeihez. Az államtitkárság és a kommunikációs dikasztérium által kidolgozott projektet már bemutatták Leó pápának, aki így először férhetett hozzá a digitális portálhoz, amikor is kijelentette, nagy hasznára lesz azoknak, akik az egyházat szolgálják. Leó pápa segítsége a katasztrófa sújtotta dél-kelet-ázsiai térség országainak. Közel 1800 ember halt meg, és több mint ezeren eltűntek Dél- és Dél-Kelet-Ázsia számos országában. Ez a november végi özönvízszeli monszunesők előzetes adatai, amelyek számos trópusi ciklonnal együtt áradásokat, földcsuszamlásokat és sárlavinákat okoztak, súlyosan akadályozva a segélyakciókat. Teljes falvak maradtak elszigetelten, miután a hidakat és utakat elsodorta a víz és a sár. Ezzel a veszélyhelyzettel szembesülve 14. Leó pápa a pápai szeretetszolgálatok hivatalán keresztül segítséget küldött olyan súlyos nehézségekre küzdő országokba, mint Sri Lanka, Indonézia, Vietnam és Tájföld. A december 7-i vasárnapi urangyala imádságon a pápa már kifejezte közelségét a természeti katasztrófák által súlyosan érintett lakossághoz, imádságáról biztosította őket, és arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy tegyenek szolidaritási gesztusokat a világ ezen régióiban rászorulók felé. December 9-én kedden délelőtt a Szent Egidio, a Szent Egyed közösség római székházában sajtótájékoztató mutatták be a Hol étkezz, hol aludj, hol mosakodj című kalauz új kiadását, amely 276 oldalnyi hasznos információt tartalmaz az Olaszországban az utcán élők és segítőik számára. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai adásunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Csendes várakozás és lelki felkészülés jellemzi az adventi időszakot. Ilyenkor különösen fontos számunkra, hogy felismerjük a megváltó felé utat mutató jeleket és személyeket. Jézus szavait olvassuk a mai evangéliumban keresztelő Jánosról. Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb nála. János nem csodákat tett, nem gyógyított, nem tanított tömegeket úgy, ahogyan Jézus, mégis a legnagyobbnak nevezi őt az Úr. Miért? Mert keresztelő János teljesen Istennek szentelte életét. Nem önmagát állította a figyelem középpontjába, hanem minden szavával és tettével Krisztusra mutatott. Az adventi időszakban nekünk is ezt kell megtanulnunk, háttérbe húzódni, hogy Krisztus előtérbe kerülhessen. János alázattal beszélt arról, aki utána fog jönni, akinek sarusziját sem méltó megoldani. Ez az alázat, ez a szerénység teszi őt példaképpé mindannyiunk számára. Jézus szavai arra is figyelmeztetnek minket, hogy a mennyek országáért küzdeni kell. A hit nem tétlen várakozás, hanem bátor döntések sorozata. Az advent talán egy lelki küzdelem számunkra, fel kell ismernünk a bűneinket, meg kell változtatnunk bűnös életvitelünket, és meg kell nyitnunk szívünket az eljövendő Úr előtt. Ahogy Keresztelő János hangja a pusztában nem halk szó, hanem kiáltás volt, úgy nekünk is bátran, tisztán és határozottan kell Krisztus útját előkészítenünk saját lelkünkben.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Szent István Rádióban.
Betlehem kiállítás nyílt a Vatikánban, ahol 6 magyar alkotás is megtekinthető, közölte a magyarkurír.hu. A világ minden tájáról, így Magyarországról is érkeztek alkotások a 100 Betlehem a Vatikánban elnevezésű nemzetközi Betlehem kiállításra, amely a Szentpéter tér oszlopcsarnokában nyílt meg december 8-án. A kiállítás január 8-áig látogatható. A 6 magyar kézműves alkotás közül 5 Betlehem a Magyar Kézművességért Alapítvány alkotóinak munkája. Daru Péterné tojásfestő népi iparművész pulyka tojásokból készült alkotása festett maratott technikával készült, és keretes fonott kosárban látható. Az alkotás a Jézus születésének története címet viseli. Dávid Ilona nyugdíjas gépészmérnök, amatőr alkotó, felragyogott a Betlehemi csillag című műve, vörös rézlemezen, tűzománc technikával készült. Gergely Andrea 25 cm magas kerámia madonnája a kisdedi Jézus tartja kezében, Szűz Mária ruháját életfa díszíti. Kis István fafaragó népi iparművész betlehemi jelenete, hárs és égerfából készült, és egy hegedűbe lett beépítve. Középen egy szalma kévén ül Szűz Mária, karjában a kis Jézussal. Felette a hegedűn térdelő angyal tartja a glória feliratú szalagot. Jobb oldalon a három királyok helyezkednek el, kezükben ajándékokkal. Felettük a betlehemi csillag mutatja az utat. A hegedű fogólapján egy angyal térdel, a pásztoroknak hozza a jó hírt az üdvözítő születéséről. Molnárné Sánta Margit csuhé és sásból készült betleheme az Angyal és a Szent Család címet viseli. A 6. magyar betlehemet Lóciné Gödény Judit mézes bábos népi iparművész mézes kalács alkotását Debrecen város adományozta a nemzetközi kiállításnak. Idén is megrendezi a Katolikus Karitász adventi programjait. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű adventi segélyprogrammal támogatni tudják a rászoruló családokat a téli időszakban és az ünnepek alatt. Idén is több módon lehet csatlakozni az új évig tartó adománygyűjtéshez. Az Angyalbatyú ajándékgyűjtő akció keretében nehéz sorsú gyermekeknek készített ajándékcsomagokat fogadnak a Karitász országos gyűjtőpontjain. December 17-én este 8 órakor a Karitász nagyszabású karácsonyi koncertet rendez Budapesten a Szent István Bazilikában. A koncert teljes bevételét a rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítja a szervezet. A Tárjátok ki a szíveteket karácsonyi segélyakciót online adományozással a www.karitász.hu oldalon, valamint a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal bárki támogathatja. Végül az időjárásról. ritkulaköd, emellett nagyobb eséllyel a Dunántúl egyes részein és északon szakadozhat, helyenként csökkenhet a felhőzet. Szitálás északkeleten helyenként gyenge eső is előfordulhat. Estétől a kevés felhős, derült részeken romlanak a látási viszonyok, köd képződik. Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg a Dunántúlon. A hőmérséklet napközben 4 és 10 fok között változik, de ott, ahol kisüt a nap, ennél enyhébb lehet az idő. Híreket hallottak.
Reklám. Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde, a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, december 11-én csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. A mai nap pozitív gondolatát Szent II. János Pál pápától kölcsönöztem, amely a következőképpen hangzik. Egy személy szeretetére, különösen pedig az anya szeretetére, a bizalom a legszebb válasz. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. A folytatásban pedig ismertetem Önökkel, hogy milyen programokat is hallhatnak rádiónk hullámhosszain egészen 8 óráig. Nos, hamarosan a műsor ismertetést követően a Kérem a Következőt című egészségügyi perceinkben dr. Karosi Tamás egyetemi docenssel, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztályvezetőjével beszélgetünk a fejnyaki daganatokról, így például a gége daganatáról és a kezelési módjairól. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. A folytatásban hasznos közlekedési információkat ismertetek Önökkel, és időjárás előrejelzést mondok. Ezt követően a Napverse című kis műsorunkban meghallgatjuk Nemes Nagy Ágnes Fák című versét, melyet Havas Judit mond el. 7 óra 45 perctől a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban pedig dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal első Szent Damazusz pápáról beszél nekünk. A folytatásban Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Karosi Tamás egyetemi docenst, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztály vezetőjét kérdezi a fejnyaki daganatokról, így például a gége daganatáról és a kezelés módjairól. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hogyha a kockázati tényezőkről szólunk, ugye a gyenge immunrendszer egyike azoknak, amiből rengeteg betegség kialakulhat. Többek között a fejnyaki daganat is. De hát a gyenge immunrendszer, hogy úgy mondjam, népbetegségnek számít, nem?
Én nem gondolom. Tehát alapvetően az emberi immunrendszer az napi szinten több százezer tumoros sejtet győz le mindenkinél. Minden egészséges emberben keletkeznek daganatsejtek naponta rendszeresen százezeres nagyságrendben. De az immunrendszer ezeket legyőzi. Abban az esetben, hogyha a plusz genetikai hajlamon kívül, ugye ezt az immunrendszert gyengítjük, és ennek a legjobb módja például a elégtelen táplálkozás, a csökkent vitaminbevitel, a csökkent rost tartalom, a teljesen eltolt kalória szükséglet, tehát például az alkohollal bevitt fölösleges kalóriák, vagy magának az alkoholnak a toxikus hatása, vagy az immunrendszert csontvelőt ledáló károsító hatása, az például nagyon komolyan hozzájárul az immunrendszernek a megingása az gyengeségéhez, illetve nem beszélve a különböző pszichés problémákról, szorongásról, depresszióról, alkoholindukálta pszichés zavarokról, vagy a pszichés zavarok által indukált alkoholfogyasztásról. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy az immunrendszer nagyon szoros összefüggésben van a pszichés státusszal, és egyfajta neuroendokrin immuntengely létezik, amit bizonyám ezek a tényezők, ezek a külsőleges, illetve endogén belsőleges tényezők egyaránt érintenek, és az immunrendszer hatékonyságát nagyon-nagyon jelentősen tudják csökkenteni.
Mi az az ideális időszak, vagy időintervallum, amikor jó, ha ellenőriztetjük magunkat, hogy ezeket a bajokat ideje korán felvészeljük?
Hát egyrészt az életkor függő, és tevékenység függő. Tehát az az ember, aki különösebben nem folytat rendszeres alkoholfogyasztást, és nem dohányzik, és nem él promiszkuitásban. Én azt gondolom, hogy 45 éves kor fölött egy évente egyszer elvégzett fogászati ellenőrzés, és most itt hangsúlyozom a fogászati ellenőrzést, az bőségesen elegendő. Feltétlenül szakorvoshoz nem kell fordulni, fülorgégi szakorvoshoz. Abban az esetben, hogyha valaki dohányzik is, vagy esetleg nagyobb mennyiségben fogyaszt alkoholt, vagy HPV pozitivitás valamilyen módon, tehát humán papilloma vírus pozitivitás valamilyen módon felmerül nála, abban az esetben szerintem egy két évente elvégzett fülorgégészeti vizsgát szintén egy 45 éves kor fölött elegendő.
De hogyha fogászhoz rendszeresen jár az ember, ugye a fogorvosnak van rálátására is jelzés, azonnal érkezik akkor a szakemberhez.
Igen, tehát azért mondom azt, hogy ha évente egyszer elmegy az ember fogorvoshoz, annak elégnek kell lennie, számolva azzal, hogy ott azért nagyon sok tünet, vagy nagyon sok szájüregi, vagy garatban lévő elváltozás azért felismerésre kerülhet, illetve az egy olyan biztos pont, hogy a fogászati ellenőrzés az megtört évente. Na igen ám, de ezért mondom azt a második pontot, hogy abban az esetben, hogyha valakinek rizikótényezői vannak, tehát életviteli tényezők vannak, és ne adj Isten még esetleg a szájhigiénia sem figyel annyira oda, akkor ez valószínűleg nem fog elkerülni fogorvoshoz. Ott pedig tényleg kívánatos lenne a két évente egyszer elvégzett rutin fülorgégészeti szakorvosi vizsgálat. Mm. És itt jön a probléma, hogy pont az a betegkör, ahol a korai felismerés extrém fontos lenne, kiesik. Pontosabban még nem is annyira betegkör, hanem egy megelőző állapotban lévő csoport, népességi csoport, kiesik ebből a rendszerből, ahol a szűrés vagy a korai felismerés elvégezhető lenne. És ebben van egy óriási nagy feladatunk, hogy ezt valamilyen módon megszervezzük, illetve ahol csak lehet, tudatosítsuk a lakosságban, népességben, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van a rendszeres szűrővizsgálatoknak.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Karosi Tamás egyetemi docenst, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztály vezetőjét kérdezte a fejnyaki daganatokról, így például a gége daganatáról és a kezelés módjairól. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Miskolc átkelési szakaszán a 180-as és 182-es kilométerek között felújítják a vízvezetéket. Várhatóan december közepéig mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és 120-as kilométerek között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Ott 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegillongig burkolatfelújítást végeznek. A 35-ös és 46-os kilométerek között jelzőrös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. A Sajón, Gilincs és Sajószöget között a komp technikai okok miatt továbbra sem üzemel. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Ma ritkul a köd, emellett nagyobb eséllyel a Dunántúl egyes részein és északon szakadozhat, helyenként csökkenhet a felhőzet. Szitálás, északkeleten helyenként gyenge eső is előfordulhat. Estétől a kevésbé felhős, derült részeken romlanak a látási viszonyok és köd képződik. Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg a Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul, de ott, ahol kisüt a nap, ennél enyhébb lehet az idő. Orvosmeteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy fronthatás nem terheli szervezetünket, a nagyvárosokban viszont felhalmozódik a légkörben a káros anyagok mennyisége. A légnyomás emelkedik. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvosmeteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A napverse.
Fák. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarások, mozdíthatatlan függönyök. Meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög, és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És a folyót a fák mögött, vadkacsa néma szárnyait, s a vakfehér kék éjszakát, amelyben csukjás tárgyak állnak. Meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit.
Nemes Nagy Ágnes Fák című versét Havas Judit előadásában hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Első Szent Damazusz pápa hitvalló. Szent Damazusz pápa egyike a IV. Század legnagyobb pápáinak. Családja hispániai volt, de ő már Rómában született 305 körül. Ifjúkorában lett pap. Liberius pápa fődiákonusa volt, és el is kísérte őt hűségesen a számkivetésbe. Megválasztásakor szakadás keletkezett az egyházban, de ez hamar elmúlt. Ursinus ellenpápa előzése után minden erejével a béke megteremtésén fáradozott. Energikus természete azonban további súrlódásokat okozott, ezért nem volt könnyű az egyház egységének helyreállítása. Az arianizmus és a félarianizmus ugyanis még mindenfelé gyökeret eresztett. Sőt, mi több, előálltak azzal a téves tanítással is, hogy a Szentlélek sem Isten, hanem az angyalokhoz hasonló teremtmény. A hitvitákban a nagy egyházatyák egész sora ragadott tollat, sőt 381-ben egyetemes zsinatot hívtak össze, amely kibővítette a Szentlélek istenségével kapcsolatos níciai hitvallást. Hiszek Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. A pápa 80 éves koráig fáradhatatlanul dolgozott egyházáért. A világ minden tájára elküldte apostoli tekintéllyel teli leveleit. Támogatta Szent Atanászt, Szent Ambróst, Szent Jeromost és Nagy Szent Vazult. A Kalkisz sivatagban élő Jeromost hazahívta maga mellé és kinevezte titkárává. Jeromos a pápa megbízásából latin nyelvre fordította a Szentírást. Az egyház mind a mai napig használja a Vulgáta szövegét. Damazusz egy római szinodussal együtt 382-ben új megokolást adott az egyházon belüli elsőbségnek. Eszerint Rómát illeti az elsőbség minden más püspöki székhely előtt, mert ott halt meg a két apostol fejedelem, Péter és Pál, és a sírjuk is ott van. A második hely Alexandriáé, mert az ottani püspöki széket Péter apostol parancsára tanítványa Márk alapította meg. Antiókiát pedig a harmadik hely illeti, mert Péter és Pál apostol is tevékenykedett ott. A római püspöki szék tekintélyének emelésére sokat jelentett Damazusznak ez a döntése. A pápai hivatalok nyelvében ettől az időtől fogva honosodott meg a római püspöki székre a Sedes Apostolica, apostoli szék elnevezés a Rómán kívüli egyházakkal való érintkezésben, és ez a mai napig megmaradt. Ennek a fejlődésnek felel meg Damazusznak az a fáradozása is, hogy a latin nyelvet előtérbe hozza az egyházban. Nagy érdemeket szerzett magának Damazusz a vértanúk tiszteletének elevenné tétele terén. Ő maga fogalmazta meg a sírfeliratot sok elfelejtett sírra. Egy dolgát jól értő kőfaragóval, igen szép betűkkel elkészítette és rátetette a sírokra. Különösen kiállt Lőrinc római diakonus tisztelete mellett, aki 258-ban Valerianus üldözése idején adta életét. Valószínűleg az ő ösztönzésére lett Lőrinc egyenesen Róma pártfogója. Jó viszonyban volt a város magas politikai személyiségeivel. Pápasága idejére esik a heves vita arról a kérdésről, állhat-e még Viktória, a győzelem istennő oltára a szenátus üléstermében, miután a szenátorok tekintélyes része keresztényé lett. Régi szokás szerint erre az oltárra helyezték minden ülés kezdetén az adományokat. A vitát döntésre a Milánóban székelő császár elé terjesztették. Milánó püspökének, Ambrósnak közvetítésével Damasus is a császárig juttathatta véleményét. A császár végleg az oltár eltávolítása mellett döntött. Damasus jó viszonyban volt a nagyon ismert prétextátus városi prefektussal is, aki állítólag egyszer tréfás kedvében azt mondta volna neki, ha római püspökké tennének, azonnal keresztényé lennék. 384. december 11-én halt meg. Az Ardea felé vezető úton temettette el magát. Nem akarta, hogy a Kallixtusz katakomba pápai sírboltjában legyen a nyugvóhelye, inkább családi sírra gondolt. Maga készítette el a sírfeliratokat anyja, Laurencia, nővére Iréne és saját maga számára. Később csontjait behozták a városba. Mindaz, amit tudunk róla, arra vall, hogy roppant energikus és tetterős ember volt, és nagyon kiállt a Níciában megfogalmazott hittételek mellett. A pápaság tekintélyért, hivatkozva Krisztus Péternek tett ígéretére, te Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, többet tett, mint elődjei. Fáradhatatlanul tevékenykedett a liturgia kialakítása, a mártírok jámbor tisztelete érdekében. Emlékét december 11-én üli meg az egyház. A szentmisében ezt kérjük. Istenünk add, hogy szüntelenül ünnepeljük szent vértanúit hősiességét, és szent Damasus pápa példáját követve tiszteljük és szeressük őket.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Világosság, amely minden teremtett fénynél szebben tündökölsz. Hatolj belém villámoddal, járd be ragyogva szívemnek minden rejtekét. Hozz tisztulást, örömet, fényt és életet lelkembe, annak minden tehetségébe, hogy újongó örömben egészen a tiéd legyek. Ó, mikor is jön el az a boldog és kívánatos óra, amelyben egészen betöltesz majd jelenléteddel, és mindenben mindenem leszel. Amíg ezt meg nem kapom, örömöm teljes nem lehet. Jaj, még él bennem a régi ember. Nem feszítettem egészen keresztre, nem szántam halálra. Még hevesen ellene szegül a léleknek, belső háborúságokat támaszt. Nem engedi, hogy a lélek uralma háborítatlan legyen. De te, aki gátat vetsz a tenger hatalmának, és háborgó habjait lecsendesíted, kelj föl, segíts meg engem. Szórd szét a háborús kedvű nemzeteket, törd meg őket hatalmaddal. Sorakoztasd föl, kérlek, a nagy tetteidet, dicsőítsd meg a jobbodat. Mert nincs más reménységem, oltalmam kívüled, én Uram, Istenem.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Hallgassák meg programajánlónkat. Az alsózsolcai Római Katolikus Egyházközség tagjai, valamint Miklós Béláné Nórika és Erős Sándorné Évike néni szeretettel várják a kedves érdeklődőket az Én Horgolt Világom címmel, Erős Sándorné Évike néni horgolt munkáiból, dísztárgyaiból készült kiállításának megnyitójára, amely 2025. december 14-én vasárnap a 4:11-kor kezdődő Szentmise után körülbelül 11 órakor kezdődik majd az alsózsolcai Árpádházi Szent Erzsébet templom mellett található hittanteremben. A kiállítást megnyitja Varga Béla helyi plébános. A megnyitót pedig a helyi egyházközség világi elnökeként én vezetem majd. Nos, szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a szervezők. Az Orgona Plus jótékonysági koncertsorozat következő alkalma december 18-án, csütörtökön 18 órakor lesz majd a Miskolci Zenepalota nagytermében, ahol Lévai titkos szerelme címmel a 200 éve született országos hírű költő műfordító életének egy kevéssé ismert epizódját a Lévai József Református Gimnázium, valamint a Zenepalota intézményeinek tanulói és tanárai adják majd elő egy zenés történelmi színdarabban. Nos, ebben a színdarabban ismerhetik meg az érdeklődők Lévai titkos szerelmét. A színdarabot Flach Antal írtam, színpadra Szűcsné Botka Krisztina és Szűcs Tamás alkalmazták. A színdarabban Lévai megzenésített költeményei mellett Erkel Lagrange áriája is felcsendül, amelyet Vajda Éva ad majd elő. A rendezvény a Lévai 200 emlékév záró eseménye is, amelyen Ábrám Tibor, az emlékbizottság elnöke, valamint professzor dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora mondanak beszédet. A programra a belépődíj továbbra is 5000 forint, viszont fontos változás az a korábbi alkalmakhoz képest, hogy a várhatóan nagyobb érdeklődés miatt előzetes regisztráció szükséges a programban való részvételhez, amelyhez a linket az Orgona Plus jótékonysági koncertsorozat weboldalán megtalálhatják a kedves érdeklődők. Nos, az Orgona Plus jótékonysági koncertsorozat következő eseménye december 18-án csütörtökön 18 órakor kezdődik a Miskolci Zenepalota nagytermében Lévai titkos szerelme címmel. A koncertsorozat soron következő rendezvényére szeretettel várják az érdeklődőket a szervezők. Elindul a 20. Diósgyőri Mikulás vonat a mesebirodalomban. A miskolci Mikulás legenda, amelyen generációk nőttek fel a Diósgyőri Mikulás vonattal, csütörtöktől ismét közlekedik a Lillafüredi mesebirodalomban. A december 14-éig tartó program több, mint vonatozás. A kedvenc mesehősök, a fűtött nézőtéren gyermekelőadások, több százezer karácsonyi fény és egy országosan egyedülálló Mikulás találkozás várja a családokat. A komplex program mögött több mint 200 ember munkája áll, közöttük olyan szereplőkkel, akik 20 éve készítik ezt a csodát. Nos, a Diósgyőri Mikulás vonat november 27-e és december 14-e között közlekedik. A jegyértékesítés már elindult a www.mikulásvonat.hu oldalon, ahol többféle jegytípus, szolgáltatás és időpont közül lehet választani. A mesebirodalom vonattal és egyénileg is látogatható, így azok is átélhetik a varázsát, akik lemaradnának a járatokról. Az esemény a Diósgyőrért Alapítvány és az Északerdő ZRT közös szervezésében valósul meg. Nos, idén immár 20. alkalommal elindult a Diósgyőri Mikulás vonat a mesebirodalomba. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.